Szeretettel köszöntelek benneteket. Ezek nem semmi dalok voltak, meg nem semmi szövegük volt. Énekeltünk ilyet, hogy nem leszek rabszolgája a bűnnek. Meg énekeltünk olyat, hogy nem félek. Tudom, hogy ki áll mögöttem. Hát azt hiszem, hogy Anna választotta talán a dalokat. Ilyen, ő a dicsőítés vezető, gondolom ő, vagy ma ő volt, és most talán pont nincs itt. De hát ez elképesztő, mert valami ilyesmiről szeretnék ma beszélni. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk egyet előtte. Istenünk, hálát adunk neked, hogy ilyen nagy vagy. Szeretnénk tőled, Uram, tanulni, megérteni azokat a dolgokat, amiket mondani akarsz nekünk, nem csak most, hanem holnap is, azután is, nap mint nap. Imádkozunk azért, hogy gyere, ülj le ide ma közénk, és legyél velünk, és taníts minket. Amen. Mostanában eléggé, nem mintha eddig nem lettek volna ilyen helyzetek, de valahogy én úgy érzem, hogy körülöttem is sok minden eléggé felbojdul. Nem tudom, hogy vagytok vele. Így van ez így az országban, most kivételesen kintről befelé jövök. Így van ez az országban, a politikában nagy feszültségek vannak, így van ez a világban. Sok-sok helyen háborúk, mindenféle dolog. Sok olyan dolog történik az életünkben, a családjainkban, a barátaink, az ismerőseink körében, a munkahelyeinken, ami szerintem eléggé fel tudja bolygatni az embernek a lelki állapotát, meg a fizikai állapotát is. Nem kell most így nagyon reagálni, vagy extra módon, nem tudom, jelentkezni, de kérlek, bólincsatok egyet-kettőt, hogyha az elmúlt hetetek nehéz volt, vagy aggodalommal teli, vagy valami volt. Mindig van, nem? Mindig van nehézség. Sokszor szerintem ezért is hálát kell adni. Mert van olyan nehézség, amiből nagyon sokat tanulunk, vagy nagyon sokban tudjuk egymást segíteni, vagy a tapasztalataink előre visznek minket, vagy a családjainkban. De vannak olyan nehézségek is, ami nem szolgál minket egyáltalán semmilyen formában. És nagyon sok olyan aggodalom van az életünkben, nagyon sok olyan félelem, meg olyan teher, ami egyenesen mondjuk egy hívő embert eltávolít az Istentől. Hoztam nektek majd egy nagyon ismert igét, ez lesz talán a fő igénk, mindjárt majd mondom is, és az Ézsaiás proféta könyvében a 43.1, akinek van bibliája, nyugodtan vegye elő, legyen az digitális vagy papíralapú, mégis jó, ha úgy is látjuk, bár ide is ki van írva, és azt mondja Isten, hogy ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. És szeretnék nektek egy történetet elmesélni. Pár hete lehet, hogy már hallottátok Zoli szájából, azt hiszem. De nagyon szerintem ide illeszkedik, és nekem nagyon sokat mondó volt, amikor az egyik nap kimentem az egyik tóhoz imádkozni. És ez a történet arról szól, hogy egy utasszállító repülőgép nyilván tele utasokkal viharba kerül. És az emberek bepánikolnak, elég kemény a helyzet. Nem tudom, van olyan aki közöttünk, aki még esetleg nem utazott repülőn? Lehet, hogy van. Én már utaztam, és egyszer pont egy ilyen volt Portugália felett, és nem tudtunk leszállni. És mert a repteret valami miatt még ideiglenesen ott lezárták, egy másik gépnek el kellett, illetve azt a leszállót. De közben, miközben tettünk még egy kört ott Porto fölött, valami turbulencia volt, vagy ilyesmi, be is mondták, és hát rázkódott a gép, elég ijesztő volt. Én akkor utaztam életemben, azt hiszem, először a repülőn. És a lényeg, hogy ez nagyon ijesztő dolog. Szóval az ott az utas szállító gép, turbulencia, és mindenki pánikba esik. És egy ilyen pillanatot ragadjunk ki ebből a képből. Van egy fiatal ember, 20-as éveiben, és tök nyugodtan ül, semmi extra, de már olyan nagy a gáz, hogy tudjátok, lejönnek így a mackok is, meg minden. Ordibálás, üvöltés, félelem, aggodalom. És azután vége lett az egésznek, nyugi van, és a fiatal ember mellett ült egy idősebb ember, és mondja neki, hogy ne haragudj, de szeretném megkérdezni, hogy te miért nem kiabáltál, mozdultál, semmi félelem nem látszott rajtad. Ráadásul itt vagy a 20-as éveidben, hát még előtted lenne az élet, mi van, ha meghalunk meg, stb. És azt mondta ez a fiatal ember, hogy nem félek, mert az apámra gondolok. És azt mondja, hát hogy érted ezt, hogy az apádra gondolok? Ő a pilóta. Szerintem, amikor Isten ezt mondja nekünk, akkor ez egy nagyon erőteljes üzenet. Minden benne van. És amikor éljük a hétköznapjainkat, akkor olyan, mintha beülnénk egy repülőgépbe, nem? És ahogy megyünk is, jönnek helyzetek, de nem mindegy, hogy ki van előtted, ki van mögötted, mitől félsz, vagy mitől nem félsz, vagy hogyan állsz a dolgokhoz. Amikor sokat gondolkoztam ezen a héten, akkor azt mondja Isten, hogy ne félj, ne félj. De miért félünk? Mitől félünk? Olyan sok minden eszembe jutott. Annyira megterheli az embert ez, amikor aggódunk. Titeket is megszokott. Amikor én aggódom, engem megterhel. Hát bevallom, szoktam aggódni. Izgulni. Mindig történik valami. Valami mindig belepiszkít a levesbe. Már bocsánat. Nem? Valami mindig van, ami megtöri a csendet. Amikor már egyszer végre azt érzed, hogy most minden oké, rendben vagyunk, akkor mindig történik valami. Aggódunk a családjaink miatt. Esetleg van valami olyan helyzet a családban, egy olyan betegség, vagy egy olyan feszültség, ami komoly aggodalomra ad okot. És számomra olyan bátorító, hogy bármi nehézség van. Van, amikor időnek kell eltelnie, vagy átfutnia. De hogy Isten ott van veled, és azt mondja, hogy ne félj. Ne félj, mert megváltottalak. Olyan egyszerűen szoktuk ezeket a dolgokat néha úgy kezelni, nem? Úgy vannak ilyen igék, vagy vannak olyan helyzetek a keresztény életünkben, vagy az Istennel való ismert dolgokban, ami olyan evidens. Én szeretnék ma egy kicsit nektek az alapokhoz is visszatérni. Mert úgy érzem, hogy sokszor úgy látom, hogy meg a magam életében is néha olyan sokat várok Istentől. Hogy imádkozok nagy dolgokért, fú, Uram, ez legyen, Uram, az legyen, mutasd meg nekem ezeket az dolgokat. De vannak alap dolgok, amiket olykor elfelejtünk. Kérdezte tőlem a feleségem, hogy de hát miről beszélsz? Mondom, mikor adtál hálát utoljára azért, hogy meleg víz van? És beszélgettünk erről, egy nagyon jó beszélgetésünk van. Mert ez egy természetes dolog, de ha arrébb megyünk egy kicsit egy másik kontinensre, ott nem olyan evidens. Amikor látod a videót, hogy 3-4 éves gyerekek fekszenek élethalál között, nincs mit ennie, nincs mit innia, nem hogy meleg vízzel fürödnie. Milyen életek vannak? Isten meg idejön, bejön a mi életünkbe, valljuk be, hogy akármennyire is nehéz helyzetben tudunk lenni, viszonylag elég kényelmesen élünk. Nemrégen valakivel beszélgettem az imádkozással, az odaszánással kapcsolatban, és rájöttem, hogy fú, ez egy jó beszélgetés volt, és milyen jó dolgok voltak benne. És az egyik fontos, amit így ki szeretnék nektek emelni, hogy arról beszélgettünk, hogy sokszor az anyagi jólétben is azt tudjuk mondani, hogy igen, nekem van pénzem, én odaadom a pénzemet, de az időmet nem adom oda. Se Istennek, se a gyülekezetnek. Ebben fontos változni. Ez egy nagyon komoly ígéret, amit itt Isten mond. És nem csak ott abban a korban nézve, hanem egy nagyon komoly előképe annak, hogy ott van Jézus, jön az új szövetség, elküldöm a fiamat, ne félj, mert megváltottalak. Sokat töprengtem ezen, hogy ez a megváltás. Mekkora különleges dolog és elképesztő ajándék az, hogy ismerhetjük a világ mindenség urát. Kifizetett téged Istennek. Én nem tudom, ha most valaki idejönne és azt mondaná, Zsolti, az összes gyereked megmenekülsz, ha felmész oda a keresztre. Szét fognak verni, ott össze fognak törni, ráteszik a tövis koszorút, hajrá! Elképesztő. Bocsássatok meg, de jól belennék tojva. De azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak. Ide jöttem, elvégeztem a munkát. Szeretetteljesen. Szeretetteljesen. Ne félj, mert megváltottalak. Olyan sok mindentől félünk. Van most, amitől félsz? Van most is az életedben, amiatt aggódsz? Azon gondolkozol, hogy mi lesz a munkahelyeden? Azon gondolkozod, hogy meggyógyul-e az az ember? Én szoktam gondolkozni azon. Oda mész-e Isten elé könyörögni? Rendszeresen imádkozol-e? Mert amikor Isten mond egy ilyen ígéretet neked, vagy egy ilyen mondatot elküld, elküldi a fiát, és testben is megvalósul, nem csak szövegben, nem csak elméletben, akkor ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komolyan kell vennünk, mert ebben nem csak egy egyszerű ígéret van, hanem ennek van egy másik oldala, hogy én, az én hozzáállásom milyen, én mit tudok ebben a dologban tenni. Mint amikor Jézus oda megy az emberhez, aki 38 éve beteg, béna nem tud menni, ott van a Betesdánál. És azt kérdezi tőle, hogy meg akarsz-e gyógyulni? Nem oda megy és, oké, mehetünk. Meg akarsz-e gyógyulni? Akarod-e, hogy én ott legyek? Mert én megtettem az enyémet, én megváltottalak téged. Pontosan tudod, itt ülsz már évek óta. Hallottad már évek óta, hogy mit tettem, érted? A lehet, hogy csak ma hallod először. Ha van itt olyan közöttünk, aki először, másodjára, harmadjára van itt, akkor jó helyen vagy, szeretnélek bátorítani. Aki meg már évek óta itt ül, halleluja. Örülök, hogy testvérek lehetünk az Úrban. Én nagyon sokat gondolkozom azon, hogy milyen az én hozzáállásom. Két héttel ezelőtt nagyon dühös lettem a fiamra, Zsombira. Mindig úgy érzem, hogy állandóan szembe jön velem. Bizonyos helyzetekben állandóan. Emellett nagyszerű srác. Összevitáztunk, és már kezdett emelgetni a hangerő is. Hozzáteszem, nem volt jogos, amit mondott. Én szerettem volna tanítani, és egy kicsit szinte fölé is álltam, hogy ezt még egyszer ne mondd, mert így nem beszélhetsz édesanyáddal. És mondtam a feleségemnek, hogy nem tudok egyszerűen meg, hiába annyit imádkozom, gondolkozom, beszélgetünk, de nem tudom egyszerűen megoldani, hogy tudnám őt jóra vezetni, hogy ezt befejezze. Tudom, megvannak a kornak a sajátosságai minden korban, de ért tudjátok, főleg akik szülők vagytok, hogy nem lehet mindig mindenre mindent ráhúzni. Egy részben így van, de akkor is vannak keretek. Azt mondja a feleségem, kapaszkodjatok meg, nektek lehet nem lesz új, nekem azért ez ütős volt. Látom, hogy szereted Zsombit és jót akarsz neki. De amikor ez a vita van közöttetek, döntsd el, hogy te azt akarod, hogy jó legyen neki, és tanítani akarod, vagy azt akarod, hogy neked legyen igazad. Milyen a hozzáállásod? Mert Jézus azt mondja, hogy ide jöttem, most jött el az az idő, most. Meg akarsz-e gyógyulni? Rendet akarsz-e rakni a lelkedben? Rendet akarsz-e rakni a családodban? Rendet akarsz-e adni a jellemedben? Mert ne félj, megváltottalak, neveden szólítottalak. Neked személy szerint. És ha személy szerint rendben vagy velem, akkor arra számíthatsz, hogy ki fogom nyitni az életedet. Ki foglak nyitni, és olyan úgy meg foglak ajándékozni, amire építheted a munkahelyedet, a családodat elsősorban, meg itt a nagy családodat. És el kell néha ezeken az alapokon is gondolkozni, mert amikor megtér az ember, sokan nem szeretik ezt a szót, mert azt gondolják, hogy a megtérés az lemondással egyenlő. Nem így van. Miért ne mondhatnál le arról, hogy dohányzol? És most csak kisarkítom azokat a szokásokat, amik nem jók. Számomra, amikor én megtértem, akkor én 3-4 éve már dohányoztam. És emlékszem, a Zeneakadémia kollégiumában voltunk. Zsolti, jössz egy cigire? Megtérés után kicsivel mondom, igen. Kimentem, fogtam a cigit, összegyűltem, és bedobtam a kukába. Tudjátok, mi volt a válasz? Hülye vagy, hát kidobod a pénzt. Ennyit megért, hogy most kidobtam. Elvette Isten. Elvette. Mindenkinek máshogy. Valakinek radikálisan, elveszi azonnal. Ismerek olyat, aki nagyon sokat csúnyán beszélt, és mondta nekem, hogy egyszerűen ide kicseréltek volna. Még mondták is a kollégák, hogy semmi. Semmi. Teljesen, finoman, átlagosan, intelligensen. Semmi káromkodás. Óriási. Én hiszem azt, hogy Isten azért rakott minket ide, meg azért születnek emberek a földre, mert név szerint ismer mindannyiunkat. Ez így van. De ha név szerint ismer mindannyiunkat, és név szerint meg mindannyiunkat eltervezett, akkor azért is mondja, hogy gyere ide hozzám, mert nekem tervem van veled. Ha elmész a boltba és valamit kifizetsz, biztos nem az lesz az első, hogy hazamész és a szemétbe dobod. Jó, vannak ilyen esetek, amikor észreveszed, hogy romlott, na hát most igen, tudom. De most ne erről beszéljünk, hanem vettél valami egészséges dolgot. Mondjuk azt, hogy még jó sokba is került. Megfogod, kidobod a kukába. Amikor nem veszük komolyan ezt a mondatot, akkor ez olyan. Én kifizettem, odaadtam a testemet. Odaadtam az életemet az atyának azért, hogy te oda tudjál menni hozzá. Azt mondja Jézus, hogy rajtam keresztül tudsz az atyához menni, de csak azt tud, akit vonz az atya. És azt is mondja Jézus, hogy lesznek olyanok, akik nem jönnek be a mennyországba. A szívem szakad meg ilyenkor. De nem tudok más helyet dönteni, de a döntés mégis mindig ott van. És amikor hallod ezt, és azon vacilálsz, lehet, hogy egy napja, két napja, vagy évek óta, hogy mit tegyek, mit ne tegyek, lehet, hogy meg is tértem, de nem is jó úton járok. Akkor menjél oda az Istenhez, és kérd a segítségét. Nem olyan, aki elfordul. Jézus állandóan azt mondja, az az egyik legfontosabb parancsa, hogy onnan tudják, hogy az enyémeim vagytok, hogy szeretitek egymást. Elképesztő történetet olvastam nektek, tegnap, el szeretném mondani nektek, ez megtörtént, nem fikció. Nem tudom pontosan a neveket, úgyhogy a főszereplőt, egy kislányt, 7 éves kislány nevezzük Emmának. Van egy 7 éves kislány Emma, benfekszik a kórházban, negyedik stádiumú daganatos betegség. Csontvelőrák. És van egy úriember, egy nagy motoros, tetovált, nagy szakállú. Hát ugye ezekről az emberekről gyorsan nem az Isten szemüvegén keresztül nézünk, hanem azt gondoljuk, hogy valami nagy állatok, biztos üzé. És az ő és a motoros társai, ez a banda, azzal foglalkoztak, részben szabadidejükben, részben ez volt a munkájuk is, hogy járták az országot, járták a kórházakat, és mentek a gyermekkórházakba, és azok a gyerekek, akik ott bent feküdtek, azoknak mentek beszélgetni velük, szeretgették őket, és mesét olvastak. És azt mondja ez az ember, nevezzük Jamesnek, a szívem megszakadt, amikor bementem, mert azzal vált az ápoló a 412-es szoba előtt, hogy elmondta nekem az információkat, hogy ennek a gyermeknek az apja elhagyta a családjukat. Az anyukája behozta a kórházba, és nem lehet elérni. És itt hagyta. Egyedül van. Azt mondta, hogy folytak a könnyeim. Leigattam, bementem, bemutattam a zsiráfos mesekönyvet. Szia, Emma, jöttem neked olvasni. Láttam rajta az arcát, a tekintetét. Magányos, szomorú. Bementem, és azt mondja, nagy tetovált ember, ekkora szakállal, hát nyilván nem azt gondolja senki, hogy én milyen kedves lehetek, de olyan hangorgánumom van, olyan orgánumom beszélek, hogy a gyerekek ilyenkor mindig megnyugszanak, nagy szemekkel néznek, és hallgatják a mesét. És mondta Emma, hogy persze, igen. És azt mondja, nagy barna szemekkel nézett engem, azt mondja, soha nem felejtem el, nem láttam még ilyen tekintetet. És ahogy olvasta a könyvet, vége lett a mesének, és mondta, hogy bácsi, kérdezhetek valamit. Igen. Én tudom azt, mert hallom, hogy suttognak a nővérek. Még egyszer mondom, 7 éves. Suttognak a nővérek, és tudom, hogy nem sokára meg fogok halni. Körülbelül 1/2 éve volt még hátra. És azt szeretném kérdezni, hogy lennél az apukám? Azt mondja ez az ember, hogy megszakadt a szívem. Megszakadt a szívem, mert azt mondja, hogy én már egyszer voltam apa. 16 éves lányomat elvesztettem. Egy autóbalesetben. És amennyire csak akartam, hogy igent mondjak, nem tudtam neki igent mondani. Mert azt mondtam, hogy Emma, már eltelt sok év azóta, hogy volt egy lányom, gyermeket neveltem, és nem biztos, hogy meg tudnám ezt újra tanulni. Nem baj, még van egy kis időnk, rajtam gyakorolhatsz. Azt mondja, akkor felálltam, eldöntöttem, hogy kimegyek, mondtam, hogy hozzák be a dolgokat, a jogi minden papírt szóltam a nővérnek, ment minden, és én lettem a gyámja. Azt mondja ez az ember. Szóltam a motoros bandámnak, hogy ez a helyzet, úgyhogy itt valamit szépé kell varázsolni, ezt a maradék időt. Képzeljétek el, ahogy hozzák be a csillámpónikat, ezek az emberek, nagy motoros cuccban, szintén szakált, tetovált, azért van egy ilyen kontraszt, de milyen jó. Nem a kinézetettől fog függeni, hogy milyen a lelki állapotod, meg a hozzáállásod. A másik hozta a rózsaszín ágynemű lepedőt, lufikat, kis polcot, játékokat, mesekönyveket. Azt mondta, hogy egy pár napon belül úgy nézett ki a kórházi szoba, mint egy igazi otthon. Mint egy igazi, gyönyörűen, világosan, fényesen bepakolt gyerekszoba. És rendszeresen mentem és jártam Emmához, mondja ez az ember. Bent voltam és olvastam neki, és beszéltem vele. És eltelt 6 hónap, és mosolygott. Voltak néha nehezebb időszakok, vagy elfáradt, azt mondja, azzal a nagy súlyommal befeküdtem mellé az ágyba, és sokszor itt aludt le a mellkasomon. És eltelt 9 hónap, és Emma még mindig él. És eltelt 1 év, és eltelt 1,5 év, és egyszer csak jön az orvos tárt kezekkel, hogy eltűnik onnan minden. Elment a daganat, szűnik meg folyamatosan. Emma ma 15 éves, és teljesen tünetmentes, és azt mondta, hogy azóta velem járja a kórházakat, és nagy szeretettel van. Ezért mondja Jézus, hogy nagy szeretettel, szeretettel legyetek egymással. Vannak feszültségek. Olyan buta feszültségek tudnak lenni, nem? Az országban. Az emberek meg családtagok bántják egymást azért, mert te ezt a pártot, te azt a pártot, mennek a politikai dolgok. Mindannyian ember vagyunk, emberek vagyunk. Aki már ott átadta az életét, első körben mennyei állampolgár, Istennek tartozik számadással. Nyilván élünk a világban, dolgozunk, van egy munkahelyünk. Ebben is tartozunk Istennek számadással, nem lehet ketté választani. Meg vannak jogaink. Hogy az Istenhez imádkozva megkérdezzük, hogy hogyan döntsünk, ha mondjuk elmennénk szavazni. Hozzáteszem, az egyházunknak a vezetősége, múltkor volt egy közgyűlés szombaton, akkor világosan mondta, és levelet is küldtek, hogy maradjatok meg egymással szeretetben. Ne képviseljetek olyat, ami bántó, ami durva. Tartózkodjatok mindenféle vitától. Tele van a Biblia ezzel, nem? Pál apostol mennyi ilyet ír? Nekem is van véleményem. Attilának is van véleménye. Gusztinak is van véleménye. Ezeket a véleményeket meg lehet szeretettel vitatni. Tegnap voltunk lent egy vezetőink. Mindenkinek volt egy véleménye. Lehet, hogy volt olykor feszültebb helyzet, vagy éppen békésebb, de nem kezdtük egymást anyázni, bocsássatok meg. Nem kezdtünk veszekedni, verekedni, olyan bántóan viselkedni, hogy a másikat végig sértsük. azt mondja Jézus, hogy szeretettel intézzétek a dolgokat. Szóval, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Ha ezeket a dolgokat komolyan vesszük, már pedig komolyan kell venni. És ha most azon vacilálsz, hogy vajon akkor én most belelépjek-e ebbe a körbe. Mert Isten azt is mondja, hogy enyém vagy. Nekem ez nagyon bátorító. Hol máshol lehetnél nagyobb biztonságban, mint Istennél? Hol máshol? Azt mondja itt a további, ha tovább olvasnánk, nem olvasom hosszan. Azt mondja, hogy én vagyok az egyetlen szabadító. Isten elküldte a fiát, és tudjuk, ő mondja magáról, az emberfia. Ki is verte a biztosítékot? Azt mondja, hogy azt hiszitek, hogy én azért jöttem, hogy békességet hozzam. Szerintem békességet hoz, mert aki oda megy hozzá, ott rend lesz. Még a nehézségekkel együtt is. De nyilván, amit akkor mondott meg, amit most is mond, olyan világot élünk, olyan abszurd dolgok vannak, hogy az embereket börtönbüntetésre ítélik azért, mert elmondják a véleményüket, vagy beszólnak nekik azért, mert idéznek a Bibliából. Pedig eltelt már 2000 év, meg még több ezer év az Ószövetség óta, és még mindig nem találtam olyan könyvet, ami ennyire alkalmas arra, hogy ebből és ezzel együtt éld az Istennel az életedet. Szeretnék tényleg titeket bátorítani, hogy ezt az ígéretet ne felejtsük el. Ne felejtsük el. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Az enyém vagy. Akkor is az enyém vagy, mondja Isten, hogyha te azt gondolod, hogy nincs Isten. A megváltás rád is érvényes. Kérdés az, hogy elfogadod-e? Elfogadod-e? És ha már évek óta benne vagy az Isten népében, ez egy nagyszerű dolog. De ez olyan, mint egy foglalkozás. Mindig fejlődni kell benne, mert változnak a dolgok. És Isten mindig újat akar mutatni. Sokat gyötrődünk azon, hogy mi volt tegnap, mi volt múltkor, engem ő hogy bántott meg, hogyan nem, mi lesz, hogy csináljam, ahelyett, hogy oda mennék és letisztáznám vele. Rágódunk régi dolgokon. Itt az Ézsaiás könyvében azt mondja 43:18-ban. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezdem kibontakozni. Most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Hát, ha ez így van, én éltem már át ilyet, ti éltetek már át ilyet? Amikor micsoda változás történt, vagy valamiért imádkoztál, és ezt Isten megadta. Az ima és böjtláncban, ami most folyik, az egyik nap volt egy e-mailben egy bátorítás, aki esetleg nem olvastanak, szeretném elmondani. Ezelőtt egy pár fejezettel az Ézsaiásban van egy uralkodó, Ezékiás király. Hát ő kvázi haldoklik. És azt mondja Isten Ézsaiásnak, hogy menjél oda hozzá. És mondd meg neki, hogy finis. Meg fogsz halni. Azért ez nagyon komoly. Mégis Ezékiás király sírt, és leborult, és könyörgött Istennek, és azt mondta, hogy Uram, én itt vagyok, egész életemben téged szolgáltalak, figyeltem rád, csináltam a dolgokat, helyesen próbáltam tenni. És azt mondja Isten Ézsaiásnak, hogy menj és mondd meg, hogy meghallgattam, adok még neki. És meggyógyult. Ilyen Istenünk van. Ilyen Istenünk van. De ha tudjuk, hogy ilyen Istenünk van, akkor miért nem áldozzuk oda jobban az időnket? Olyan jó volt tegnap látni, aki itt volt a dicsőítő alkalmon. Olyan jó volt látni, hogy szépen telik a terem. Persze, aztán szállingóztunk, hogy szépen telik a terem. Sokat gondolkozom azon, hogy mi tart minket vissza attól, hogy imádkozzunk többet. Hiszen ez az elsődleges formája meg lételeme a mi létünknek, hogy az Istennel való kapcsolatot ápoljuk ezzel, meg a hozzávaló könyörgéssel. És azután még jönnek különleges dolgok, meg ajándékok. Ebben nem akarok most belemenni. Ezek szuper dolgok. És amikor Isten azt mondja, hogy enyém vagy, ez olyan bátorító nekem. És lesznek nehezebb dolgok. Lesznek olyan, holnap bemész a munkahelyedre, lehet, hogy gond lesz. Lehet, hogy valaki beszól. Lehet, hogy gyötör. Mostanában sok mindenkinek írtam meg, beszélgettem velük. És előjönnek nehézségek. Vagy hogy valakit szavakban, vagy tettekben, vagy mindenféle dologgal bántanak, vagy valaki visszaél a pozíciójával. Szeretnélek titeket bátorítani azzal, hogy Jézus azt mondja, légy szíves, vetítsd ki a Máté 11:28-30-at. Hogy akik terheket viseltek, meg vagytok terhelve, és meg vagytok fáradva, és megfáradtatok, gyertek oda hozzám, és én megnyugvást adok nektek. Sokszor akarjuk a dolgokat, meg akarjuk a nagy dolgokat, de mégsem teszünk egy lépést Isten felé. Vagy azt gondoljuk, hogy elmondom a napi mi atyánkot, értsétek jól, akkor ebből változás lesz. Jézus mondta maga, hogy nem azért fog titeket az atya meghallgatni, mert bőbeszédűek vagytok. Nyilván ettől imádkozhatsz hosszan, én is szoktam. Nagyon jó, amikor mondom a feleségemnek, hogy figyelj, mindjárt elviszem a gyerekeket, megállok a tónán, 30 perc múlt otthon leszek. Ezt írom 8-kor. Az a kullogok 10-kor. Pippakkel telik az idő, amikor Istennel aktív és töltöd. Nem? Ebből élünk. Itt kapom a benzint. Mert ha nincsen benzinem, nem tudok a feleségemnek adni. Nem tudok a gyerekeimnek adni. Semmi más nem marad, mint olyan Zsolti, aki önző, szenyózik, beszól. Tényleg. Minden nap van teher, hol kisebb, hol nagyobb, nem? Sokszor gondolkozunk, hogy mi lesz holnap. Tervezzük már egy hét múlva, fú, mi lesz ott 3-4 nap múlva, 10 nap múlva, nem tudom. Volt egy időszak az elmúlt hetekben, nagyon feszült voltam, mert a szomszédom ok nélkül betámadott minket mindenfél évvel. Az a szeretett szomszédom, akit én nagyapkámként kezelek, és tisztelek a mai napig. Ki is fejeztem felé, bár goromba választ kaptam. Ebben mi a lényeg? Hogy amikor ezekbe a dolgokba imádkozva mész bele, az Istennel karöltve mész bele, a társaddal karöltve mész bele, akkor ez történik. És Isten védelmez, mert azt mondja, hogy ez enyém vagy. Nem kell neked semmit csinálni, nem kell harcolni, nem kell verekedni, nem kell beszólogatni. Az enyém vagy. Itt vagy az én területem belül. Aki ide be akar lépni és bántani akar, én meg foglak téged védeni. És amikor ezt mondta nekem Isten, akkor szépen kezdtem lenyugodni. Meg persze még a feleségem is kellett hozzá, mert majdnem kijött a számon egy-két jó szó. De van ez olykor fordítva is, és ez így helyes. Hogy van egy barátod, van egy társad, van egy vezetőd. Kedves gyülekezet, ne a feszültséget kerjesszük sem magunkba, sem másban. És Isten azt mondta nekem, amikor beszéltük, emlékeztek, hogy Zoli a prédikációban, nézzétek, itt van ez a könyv, az Isten megtapasztalása, kinyitjátok hátul, és le van sorolva egy csomó jellemző, hogy Isten milyen vigasztaló Isten, szeretet Istene, stb. Védelmező Isten. Védelmező. Ez olyan bátorító nekem. Érdemes úgy kimennünk a világba, meg úgy gondolkoznunk, hogy Isten valóban mindent megtehet. És nincsen lehetetlen. Anna, tök jó dalokat választottál, csak nem voltál benne az elején. Ne félj, meg épp mondtam a többieknek, hogy hát nem beszéltünk össze. Tök jó. Tök jó. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Emlékszem, amikor olvastam a vérfolyásos asszony történetét, és mindenen keresztül átment, csak azért, hogy megérintse a ruháját. Jézusnak a ruháját. De hát milyen különleges ez, nem a ruha gyógyított. Jézus mondja, hogy hát a hited, ugye? Hány embernek mondja, hogy a hited megtartott téged? Te elhiszed azt? Elhiszed azt, hogy a hited megtart téged? Hogy Istenhez odamész, és megtart? Jelenések könyvébe le van írva, hogy mindenkinek új nevet adok, és fehér kövecskékre írom. Ez egy ilyen külön téma, külön prédikáció. Jó páran ezzel tisztában vagytok, és kaptatok új nevet. Hiszen ha azt mondom, és most egy kicsit kisarkítom, ha azt mondom, hogy ismered-e Sault a Bibliából, talán azt mondod, hogy melyiket. Hát nem a Saul királyt az Ószövetségből, hanem az Új Szövetségből Sault. Hát nem tudom, de ha azt mondom, hogy Pál apostol, ő is megkapta az új nevet, felvette a pá. Úgy már valami dereng még azoknak is, akik nem ismerik a Bibliát, ugye? Vagy azt mondom, hogy Simon. Nem mindenkinek dereng, de azt mondom, hogy Péter. Fú, hát akkor mennek a történetek. Ő volt az, meg az a tanítvány. Biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek is aggódtak. De Isten elhívta őket. Megváltotta őket. Oda ment Jézus. Ez óriási lehetett. Bárcsak lenne időgép, és visszamehetnék, és megnézhetném. Persze, tudom, ezt is nagyon sokan talán rosszra használnák. De milyen dolog ez, nem? Elképesztő. És ha valaki nem hisz, akkor Isten tudtára tudja adni. Akár egy csodából, akár egy tekintetből, akár egy beszédből. Nem tudom, Péter, hogy érezhette magát akkor, amikor Jézus oda ment hozzá, és hát kövess engem. És előtte még mondja neki, hogy vedd ki a hálót. Egész éjszaka kint voltunk minek. Pedig nagyon sokszor ahhoz, hogy egy gyülekezeti élet felpesdüljön, szolgálatoknak erőteljes dolgai legyenek, és Isten jól megáldja az embereket, vagy a gyülekezetet, arra van szükség, hogy lehet, hogy csak egy valaki leveszi Istentől, és azt mondja, hogy figyeljetek, én erre jutottam, ezt meg lehet osztani. Vagy ha van kérdés, és azt mondja, hogy rendben, a te szavadra, én kivetem azt a hálót, és mi lett belőle? Mekkora életváltozás, nem? Isten milyen mindannyiunkat elhív valamire. Nem tudom, kit nagyobb, kit kisebb, kit látványosabb, valakit talán úgymond a háttérben való szolgálatra. De ez olyan bátorító, nem? Hogy rendezed az életedet, és így tudsz élni, hogy azt mondja neked Isten, hogy ne félj, mert kifizettelek. Azt is kifizettem, amit holnap el fogsz tolni. Nyilván ettől még megvan bennünk az igyekezet, meg a hozzáállás. Amikor azt mondja, hogy meg akarsz-e gyógyulni. Hogy te meg akarod azt tenni, hogy követsz engem. Nem a törvényekben, meg az ítélkezésben, meg a törvénykezésben van az igazság. Hanem azokban a dolgokban, amiket Jézus elmond, és követjük őt. Gyere, kövess engem, majd én emberhalásszá teszlek. Szeressétek egymást. Bátorítsátok egymást. Hogy teremjenek a gyümölcsök. Óriási dolog. Egy ilyen kis rövid ige szakaszban annyi minden benne van, nem? Olyan sok különlegesség. Azt mondja az Ézsaiás 43.11-ben. Én vagyok az Úr. Rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak. Ha azt gondolnád magadban egy pillanatra is, hogy azért vannak olyan dolgok, ami nem változik egy könnyen, lehet. De Isten azt mondja, hogy én megszabadítalak, meg tudlak szabadítani. Gyere ide hozzám, meg vagy terhelve, akkor ne cipeljed tovább. Engedd el, és ne azon gondolkozzál, hogy mi volt régen, meg hogy volt. Higgyétek el, én tudnék erről mesélni. Nem valami nagyon könnyelműen dobálom ide a szavakat. Vannak a családomban is olyan terhek, ami régóta tiportak engem. Néha-néha még most is egy kicsit feltüzelnek negatív állapotba. Sokszor eszembe jut. Az enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak. Az enyém vagy. Én fogom megmutatni rajtad a dolgokat. És mennyivel többet ér az, amikor Isten igazságának és Isten szavainak szót fogadunk. És akkor a családodban áldás van. Még azokra az emberekre is áldás leszel, akik nem hisznek. Zoli azt mondja az egyik ige hirdetésében, egy-két hete, nem is tudom. Hogyha az Istennel élünk, akkor fontos, hogy az apróságokat is úgy tegyük. Igaz? Hát, hogyha azt mondjuk, hogy vele élünk, akkor úgy kell viselkedni. És mondja, hogy ha például, ha munkahelyre bemész és fénymásolsz magadnak valami olyat, ami nem munkahelyi dolog, akkor tulajdonképpen az lopás. Hú, azért ez erős, nem? A héten bementem, bementem a munkahelyemre, és két hete Barnikának ki kellett nyomtatni egy mesét, otthon a nyomtató meghalt. És azt mondtam, benn voltak hárman is az irodában, az MSU-liban, és azt mondtam, hogy akkor én szeretném kifizetni, beteszem a kávépénzbe, mondjátok meg, hogy mennyibe kerül. Úgy néztek rám hárman is, mintha nem is tudom, mi lennék. De aranytömböket hoztam volna be, én nagy csodálkozom, mi történik itt. Soha nem tudhatod, hogy a te Istennel való kapcsolatod, ahogyan munkálkodik, és ahogy ebben reménykedsz, és így éled az életedet, hogy annak egy pici magja, vagy egy pici dolga milyen hatással lesz más emberekre. Lehet, hogy egy bizonyságtételből valaki annyira megszólít Isten valakit, hogy ezen töpreng, átadja az életét. Az is lehet, hogy csak egy szavadból, egy mozdulatodból, egy cselekedetből, vagy egyszer csak, nem tudom, elolvasol egy igét, vagy azt mondja, hogy figyelj már, te miért csinálod ezeket a dolgokat? Ne haragudj, de én ezt végig gondolom, ebből 100-ból 1% esélye van ennek, hogy ez így jó. Mégis az adott dologban mindenki belebukott, csak az nem, aki az 1%-ot csinálta. Miért? Mert Isten megfogadott szót. Volt már veletek ilyen? Biztos tudnátok mondani. A világban az működik, hogy te bolond vagy. Hagyjuk már ezt a témát. Isten, ne viccelj már. És mindig jönnek, tudjátok, a szokásos kérdések, hogy de hát, ha Isten van, miért engedi meg a háborúkat? Nem engedi meg. Te csinálod. Te csinálod a családodban. Te csinálod a munkahelyedben. Te csinálod vezető pozícióban. Te indítod el. Isten azt mondja, hogy szeressed a másikat. Így nem lehet szeretni, hogy arcon ütöd. És ahogy Istennel élünk és tapasztalunk, azt is tapasztaljuk, hogy hogyan tudjuk magunkat megvédeni. Nem mondanám azt, hogy igazolni, mert Istent nem kell igazolni, de jó, ha tudsz információkat, és azt nagyon hatásosan el tudod mondani. Mert nem lehet dobálózni azzal, hogy Isten már pedig van. Oké, de miért, hogyan, miből gondolod? Akkor told el a bizonyságtételedet. Mondd meg, hogy te hogyan tapasztaltad, és ne gondold azt, hogy te alkalmatlan vagy erre, mert abban az időben, amikor majd neked ott valamit mondanod, kell Isten meg fog áldani. Nem mindig kell szólni. Nem mindig kell szólni. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ebben minden benne van. Nem csak az, hogy Isten elkötelezte magát melletted, mert ezt tette. Hanem ennek van egy másik oldala, ugye? Az én hozzáállásom. Hogy én akkor ettől kezdve mit kezdek ezzel a helyzettel, ezzel a ténnyel. Külön választom a család életemet, meg a hitemet? Vagy a munkahelyemet, meg a hívő dolgaimat? Vagy vannak dolgok, amiben Istenem ne szólj bele, mert ezt csinálom. Magyarországon nagyon divat az illegalitás. Sok helyen, de itt azért mennek ezek a dolgok, nem? Jó van az úgy. Hát, nem, csináld nyugodtan, nem nagy gond, nem, most mi van, ha pluszban elveszel, egy kicsit zsebre teszed. Azért, mert az ember szíve olyan, ha egyszer zsebre tettél valamit, akkor kettőt akarsz. Azután 10-et, aztán 15-öt. És ez mindennel így van. Isten pedig azt mondja, hogy gyertek ide hozzám, én szabadulást hozok nektek. Meg foglak téged szabadítani azzal, hogy miért attól, hogy a te testedet lerombolod mindenféle dolgokkal, szerekkel. Meg foglak téged attól szabadítani, hogy úgy gondolkozz a másikról, hogy oda kéne menni, és legszívesebben jó agyon csapnám. Hogy amikor feszültség van a gyerekeddel, vagy a barátoddal, vagy a feleségeddel, vagy a férjeddel, akkor odajön valaki, és azt mondja, hogy figyelj most, akkor ebben mi a te hozzáállásod? És amikor valaki azt mondja, hogy hát, igazából jó életem van, mindenem megvan, jót teszek, stb. Ez nagyon szép, és jó, és helyes. De nekem az a vágyom, hogy megismerd az Istent, és mennyei állampolgár legyél. Ha megnézitek a Bibliát, van sok ember, de Saul, Pál apostol, ő igazán olyan ember volt, akinek mindene megvolt. Elképesztően gazdag volt. Olyan törzsből, családból jött a legnemesebb, minden a csúcson járatva. Annyit tanult, a legfrankóbb farizeusok tanították, a csúcs. És képzeljétek el, hogy találkozik Jézussal. Saul, miért üldözöl engem? Értitek? Ment a názáreti irányzatnak a követőihez, akkor így mondják, názáreti irányzat. Miért üldözöl engem? Neveden szólítottalak, enyém vagy. Miért üldözöl engem? Ezt ma is megteszi Isten. Az a Saul semmivel nem különbözőbb, mint te. Meg te, meg te. Ugyanolyan ember volt, ugyanolyan bűnös ember volt, ugyanolyan helyzeteket átélt, vagy hasonlót, vagy másmiért, de ugyanabban a halmazban van. De ha átadod az életedet, akkor azt mondja, hogy figyelj rám, ne félj, jönnek az aggodalmak, megy rád a kosz, de én meg jövök a véremmel, meg a fehér ruhámmal, és állandóan kisikállak, és leveszem rólad, addig, amíg nem tudsz elkészülni végre úgy, amilyennek én látlak. Mert mi abban a hibába esünk, nem? Úgy megítéljük egymást. Ezt megszakad a szívem, amikor azon kapom magam, hogy elkezdem ítélni a másikat. Már mióta hívő, és hogy lehet ilyen? Olyan Istenünk van, hogy oda mehetünk hozzá. Oda mehetünk hozzá. Egyénileg, a családodban, gyülekezeti szinten, mert ez egymásra épül. Mint az, amikor Jézus azt mondja, hogy gyertek és építsetek kősziklára, tanítja a tanítványait, meg ott a népet. Hogy az egyik homokra építette a házát, a másik meg a kősziklára épített, és megmaradt a ház. Kimossa a homokot. Ne abban bízzál, hogy majd lesz valaki, aki segít, vagy aki majd pénzszerencsét hoz neked. Itt az Ézsaiás könyvében Isten mondja, hogy de haragra gyúltam. Haragos lett a szívem, mert láttam, hogy báványokban bíznak. Nem tetszik Istennek, amikor nem benne bízunk. Amikor elfordítjuk a fejünket csak azért, mert lehet, hogy úgy néz ki, hogy az könnyebb. De milyen eredménye lesz? Én már tettem így. Tettem így. Nem egyszer. Fú, úgy pofásra estem, hogy magammal rántottam az egész családomat. És valaki odajött hozzám, és azt mondta, hogy figyelj, menj el imádkozni. Tegyél rendet az életedben, tegyél rendet Istennel. És meg fogja mondani, hidd el, meg fogja mondani, hogy mi lesz. Úgyhogy ez ilyen kettős dolog. Istentől teljesen evidens és természetes. Mert ő ilyen. Hűséges. Ingyen és bérmentve adja a kegyelmét. Manapság már mindenért fizetni kell. Mindenért fizetni kell, igaz? Lassan már azért is fizetni kell, hogy szeressenek. Nem? De az Isten országa nem ilyen. Oda mehetsz ingyen hozzá. Ingyen kapsz testvéreket, akik szeretnek. Ingyen kapsz helyreállást. Mert ez egy akkora áldozat és akkora ajándék. Ez az Istennek a kegyelme, meg az irgalma. Úgyhogy szeretnélek titeket bátorítani ezzel, hogy Gondolkozzatok ezen. Olvassátok el még ma. Én klarinét tanár vagyok, ha valaki nem ismerni, csak hogy ne legyen összefüggéstelen, amit mondok. És én egy nagyon fontos dolgot megtanultam, ahogy a gyerekeket tanítom, az én tanulmányaim során. Egészen egyszerűen hogy mondjam? Ha egy gyerkőcnek mondjuk van egy fellépése, és amilyen hozzáállással ő kimegy a színpadra, nagy százalékban, jó nagy százalékban olyan lesz az a koncert. Mondom a példát. Ha azon retteg, jaj, mi van, mindenki néz, törő, már is nem arra koncentrál, amire kéne. És jön a baj. Nyilván idő megtanulni, de ezt észreveszik a gyerekek. Ha nem arra koncentrálunk, ahová kéne, nem az Istenre koncentrálunk elsősorban, akkor jön a baj. Nem várhatod meg azt, hogy boruljon a családod. Nem várhatod meg azt, hogy boruljon az életed. Ha meg ebben vagy, akkor van belőle kiút. Van belőle kiút. Nem teheted meg azt, hogy ekkora kifizetettség, ekkora megváltás, ekkora váltság mellett úgy elmész, mint egy papírdarab mellett az úton. Mert ha Isten neked azt mondja, hogy az enyém vagy, akkor azt vedd komolyan, forgasd a szívembe és szívedben, és úgy menj ki innen az ajtón majd. Úgy menj ki, hogy én Istené vagyok. Ha meg azon gondolkozol, hogy most átadd-e a szívedet, vagy lehet, hogy évek óta azon gondolkozol, akkor ne habozz. Ne habozz, mert egy fantasztikus buliról maradsz le. Egy olyan életről, ami tiszta, ami példaértékű, ami a következő generációnak fontos. Hiába mondok én valamit a gyerekeimnek, ha látják, hogy az nem hiteles. Ez elképesztő, ez a bátorítás. Nem? Azt mondja, hogy megváltottalak, enyém vagy. Odaadtam magamat, és nem kérek tőled semmit, csak gyere ide, hallgass meg. És mondd azt, hogy igen, Uram. Olyan sokat beszélünk azokról a dolgokról, az ilyen példákról, amikor Péter kilépett a vízre. Nem? Fú, milyen nagy dolog. De ha tényleg a mélyére tekintesz egy ilyen szituációban, ha te lettél volna Péter helyében, nem látsz mindent, és akkor azt mondod, hogy parancsold meg, hogy oda menjek hozzád, és akkor elhiszem. Gyere! És kilépsz a vízre, és az Isten szemébe nézel, és nem kezdesz el lesüllyedni. És az Isten helyreállítja a dolgaidat. Ott egy óriási helyreállás történt. Nem különböző Péter, mint te vagy én. Ugyanolyan húsfér ember volt, mint te. Meg én. Ugyanúgy hibázott. Ugyanúgy hibázott. És ugyanúgy elmondta neki Isten, hogy kövess engem. Enyém vagy. Neveden szólítottalak. Gyere velem. És innen kezdve kezdtek történni a dolgok. És azután is volt, amikor hibázott? Volt. Fú, milyen volt az, amikor megtagadta, nem? Lehetne ítélkezni. Elég nehéz helyzet. Elég nehéz helyzet. És azután mégis, amit Jézus mondott, hogy szeretettel legyetek egymást, oda ment mellé. Péter, szeretsz engem? szeretlek, Uram. Jó, hogy ilyen Istenünk van, nem? Nem a feláldozós, nem a kihasználós, nem a fizessébe 8 milliót, akkor majd megkapod, amit kérsz. Nem a pénzszerencse Istene, nem egy fából faragott valami, hanem egy élő mindenható Istenünk van. Olyan Istenünk van, akihez bármikor oda mehetsz. Nem szeretném azt, hogy ma bárki innen úgy menjen el, hogy nem imádkoztak érte. Kérlek, kettes-hármasával forduljatok egymáshoz. Ha valakinek van gondolata, hogy miért imádkozzon a másik érte, bátran mondja el. Ha nincs, akkor imádkozzatok a másikért, ami a szíveteken van. Ha valaki nem szívesen imádkozik, nem probléma, teheti ezt magában is. És azzal a szívvel imádkozzatok, kérlek, hogy Isten újra akar téged formálni. Isten szeret téged, és az önnyi övé vagy. Gyertek, imádkozzunk. Ha valakinek esetleg nincs párja, szívesen csatlakozom. Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy ilyen nagy vagy. Köszönjük neked, Uram, hogy hozzád jöhetünk ma. Hálásak vagyunk, Uram, a te ígédért, a te szabadításodért, és Uram, azért az ajándékért, azért a lehetőségért, amit nekünk adtál. Nem csak kínálsz, hanem adtál és megtetted. Imádkozunk azért, Uram, hogy olyan életet tudjunk élni előtted, ami szép, ami kedves előtted, ami jó illatú. Tudom, Uram, hogy te nem a bölcset, meg nem az okosat, meg nem a 8 diplomásat akarod elhívni, és nem úgy nézel ránk, hogy mink van, vagy mink nincs. Kérlek, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, és áld meg mindannyiunkat, Uram, hogy egymásnak az épülésére legyünk, és szeressük egymást. Amen.